Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Smart Tax megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX nem sokkal ezelőtt 68,91 század pontos emelkedéssel 52.907 ponton kezdte a napot, illetve a hetet is. Ez a pénteki záróértékhez képest 13 század százalékos erősödésnek számít. Itt van a telefonvonal túlsó végén Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz Kacsi, jó reggelt kívánok! Történt-e ehhez képest változás az elmúlt 6 percben?
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Tovább javult a hangulat a nyitás óta a budapesti értéktőzsdén, a BUX Index már 0,7%-os erősödésben van. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy az előzetes várakozásoknak megfelelően jó hangulatban indult a kereskedés a részvénypiacokon. Európában is hasonló emelkedést látunk a nyitást követő percekben. Itthon a blue chipek mindegyike javítani tudott a pénteki szintjéhez képest. A Richter 0,9%-kal 8330 forintra erősödött, az OTP 0,7%-os pluszban van, most így 18100 forintba kerül. A Magyar Telekom 424 forintos árfolyama 0,7%-kal magasabb a péntek délutáninál, míg a MOL szintén 0,4%-ot tudott javítani, így 2740 forintba kerülnek az olajcég papírjai.
Milyen fontosabb gazdasági eseményekre hívnád föl ezen a héten, illetve a mai nap a figyelmet, amelyek befolyással lehetnek a piac alakulására?
Ma a mai adatok közül, amit ki lehet emelni, az az eurozóna előzetes GDP adata, illetve lesz egy német inflációs statisztika is, de várhatóan ezek nem lesznek jelentős piaci hatással. A héten sokkal fontosabb lehet az Európai Központi Bank kamatdöntőülése csütörtökön, ami elsősorban a devizapiacra lehet majd hatással, illetve a befektetők a múlt héthez hasonlóan továbbra is kiemelt figyelemmel követik az ukrajnai híreket.
Köszönöm szépen, mintegy 15 perc múlva fogjuk majd folytatni Beke Károly a portfólió elemzőjével.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A használt lakásoknál lassulhat, az újaknál pedig megmaradhat a gyors drágulása a Takarékindex elemzése szerint. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Molnár Zsoltot, a Takarékindex projektvezetőjét.
Használt lakáspiac esetében egy kisebb lassulás várható, az új lakások esetében pedig további viszonylag gyors drágulás valószínűsíthető. 2022-re a új lakások piacán jelentős élénk vásárlási kedv várható. Ez tudható többek között a családtámogatási rendszernek, valamint a zöld hitelprogramnak. A használt lakások iránti kereslet is élénk fog maradni. Itt elsődlegesen arra számítunk, hogy újra megjelennek a piacon a befektetési célú vásárlók. Hogyha számszerűsíteni akarjuk, akkor 5-7%-os drágulással számolunk a használt lakások esetében, és egy 8-10%-os áremelést prognosztizálunk az új lakások esetében.
Hol lehet a legnagyobb ingatlan piaci felfutás, tehát új lakások építése hol várható az elemzésük szerint, és hol futhat fel a használt lakás értékesítés? Van-e olyan régió, ami kiemelt lehet ilyen szempontból?
Továbbra is azt lehet mondani, hogy a társasházépítéseknek a fő helyszíne az továbbra is Budapest marad, de népszerű marad a nagyvárosi agglomeráció is. Természetesen itt elsődlegesen a családi házépítések domináltak már az elmúlt évben is, és ezt várjuk 2022-től is, és további élénkülést várunk a Balaton környéki ingatlanpiac tekintetében is. Hogyha magukat a lakásépítési engedélyek számát nézzük, akkor itt is egy pozitív növekedés volt 2021-ben, és hasonló növekedést várunk 2022-től. Ezt többek között serkenti az, hogy a 5%-os áfa szint alkalmazásánál 2022 végéig a beruházóknak meg kell szerezniük a építési engedélyeket, tehát ez várhatóan ebben az évben jelentős mértékben fogja erősíteni az építési engedélyek kiadását. Van egy másik tényező is, amivel viszont számolni kell, az pedig az, hogy ebben az évben július 30-a után már csak azok az ingatlanok kaphatnak használatba vételi engedélyt, amelyek elérik a BB energetikai osztályt. Ugye ez egy közel nulla energetikai besorolás, és itt két két lényeges tényezőt kell teljesíteni az ingatlannak. Kellően energiahatékonynak kell lenni, vagyis 81 és 100 közé kell kilovattóra per négyzetméter per évben esni az energetikai jellemzőnek, valamint 25%-ban már megújuló energiát is kell, hogy tartalmazzon.
Molnár Zsoltot, a Takarékindex projektvezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Január 28-ától az állatorvosoknak havonta jelentést kell készíteniük arról, hogy mennyi antibiotikumot használnak fel az élelmiszertermelő állatoknál. Az új bejelentő rendszerrel az a szakemberek célja, hogy csökkenjen a felhasznált antibiotikum mennyisége itthon, tájékoztatta az Inforádiót a Nébih Állatgyógyászati Termékek Igazgatóságának vezetője. Sipos Ildikó kérdezte Kulcsár Gábort.
Több mint 10 éve gyűjtjük Magyarországon is és az Európai Unió valamennyi tagállamában az antibiotikumoknak a forgalmazási adatait. Ezeket az adatokat a nagykereskedők szolgáltatják, és most január 28-ától egy Európai Uniós jogszabályi változás következtében keletkezett egy olyan kötelezettségünk, hogy a felhasználás oldaláról is adatokat kell gyűjtenünk. Tehát tulajdonképpen ennek az adatgyűjtésnek az a lényege, hogy keresztellenőrzésekre ad lehetőséget, tehát az eladott mennyiséget a felhasznált mennyiséggel össze tudjuk hasonlítani. Tágabb értelemben pedig nyilvánvalóan a felelős antibiotikum használat, az antibiotikum felhasználás csökkentése ennek az adatgyűjtésnek a célja.
Mi a tapasztalat? Vannak-e a Nébihnek adatai arra vonatkozóan, hogy milyen mennyiségben használják az állatorvosok ezeket az antibiotikumokat, illetve hogy a nagykereskedők milyen mennyiségben forgalmazzák kifejezetten ugye állatgyógyászati célokra, élelmiszertermelő állatok gyógyászati céljaira.
Nagyon fontos, hogy csak állatgyógyászati készítményekről van szó. Nekünk ennek a forgalmára van rálátásunk, a felhasználásra eddig közvetlenül nem volt, most remélem, hogy lesz. A forgalmazási adatok azt mutatják, hogy Magyarország sajnos nagyon sok antibiotikumot használ fel az élelmiszertermelő állatok számára is. Ez az Európai Uniós összevetésből világosan kiderül, ahogy említettem, több mint 10 évre visszamenőleg vannak most már adataink, és hát Magyarország nem áll túl jól el. Nem abszolút értékben érdemes itt a számokat nézni, hanem Európai Uniós összehasonlításban, és azt mondhatjuk, hogy Magyarország sajnos az elmúlt 10 évben, minden évben az első 5 között volt, ami azt jelenti, hogy a legtöbb antibiotikumot fogyasztó, vagy forgalmazó, ugye, mert itt pontosan a forgalmazásról van szó, a legtöbb antibiotikumot forgalmazó 5 tagállam között vagyunk az állatgyógyászat területén.
És melyek a többi tagállamok, amelyek Magyarországhoz hasonlóan ebben élen járnak?
Elsősorban jellemzően ilyen déleurópai tagállamok, Olaszország, Málta, Spanyolország, Portugália említhető, észak-európai tagállamokban jellemzően és hagyományosan jobb a helyzet, ők kevesebb antibiotikumot használnak jóval.
Hogyha ez a tájékoztatási kötelezettség ugye érvénybe lép, akkor lehetőség lesz arra is hosszabb távon, hogy csökkentsék az antibiotikum felhasználást?
Természetesen igen, tehát az adatszolgáltatási kötelezettség mellett az érvényes jogszabályok azért már nagyon sok olyan megkötést tartalmaznak, amelyek ennek a célnak az irányába hatnak, tehát igen, ez a célunk, hogy a felelős antibiotikum használatot erősítsük, és hogy Magyarországon csökkenjen az állatgyógyászati célú antibiotikum felhasználás. Reméljük, hogy ez a bejelentő rendszer az egyik eleme lesz ennek a törekvésnek, tehát ez is hozzá fog majd járulni ahhoz, hogy csökkenjen Magyarországon az állatgyógyászatban az antibiotikum felhasználás.
Kulcsár Gábort, a Nébih Állatgyógyászati Termékek Igazgatóságának vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Visszavonta a Magyar Nemzeti Bank egy követelésvásárló cég engedélyét, és egyben elrendelte a pénzügyi vállalkozás végelszámolását is, tájékoztatta az Inforádiót az MNB felügyeleti szóvívő helyettese. Sipos Ildikó kérdezte Nádra Ildikót.
A Magyar Nemzeti Bank határozatában vonta vissza a Bauer and Berger Factoring ZRT hitel- és pénzkölcsönnyújtására, illetve követelésvásárlásra vonatkozó tevékenységi engedélyét, és egyben elindította és elrendelte a pénzügyi vállalkozás végelszámolását is. Az intézkedés egyik oka, hogy a pénzügyi vállalkozás súlyosan jogsértő magatartásával immár több mint 2 éve, számos alkalommal késve, vagy pedig az MNB felhívására tette leget a jogszabály szerinti rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségeinek. Ráadásul sok esetben ezek az adatszolgáltatásuk nem voltak tartalmukban sem megfelelőek. Emellett a jegybank a felügyelési tevékenysége során megállapította azt is, hogy a Társaság Felügyelő Bizottságának 2019. októbere óta nem volt MNB engedéllyel rendelkező és a pénzügyi vállalkozás által megválasztott elnöke, és a vonatkozó két határozati kötelezés ellenére sem adott be erre irányuló kérelmet.
Mekkora ennek a társaságnak a piaci súlya?
A pénzügyi vállalkozás tevékenységi engedélye visszavonásának a társaság csekély piaci súlya miatt nincs érdemi hatása a pénzügyi piacokra.
Nádra Ildikót, az MNB felügyeleti szóvivő helyettesét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A héten kezdődik az Innovációs és Technológiai Minisztérium által elrendelt idei játékvizsgálat. Tavaly 30 játékot kellett súlyos szabálytalanságok miatt visszahívni a vásárlóiktól és levenni a boltok polcairól, tájékoztatta az Inforádiót a fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár. Sipos Ildikó kérdezte Keszthelyi Nikolettát.
Az idei évben a középpontban elsősorban az otthoni használatra tervezett kültéri játékok, mint például a hinták, csúszdák kerülnek, de nézzük majd helyszíni vizsgálatokkal és laborvizsgálatokkal is a műanyagból készült babákat és fürdőjátékokat, a különböző akusztikus játékokat, valamint a vízi játékokat, tehát például az ilyen felfújható, nyakra helyezhető, vízfelszínén tartó eszközöket is, amelyeket jellemzően a kisebb korosztály használ. Tehát ezek lesznek a fókuszban 2022-ben, és mindegyik terméket bevizsgáljuk az Innovációs és Technológiai Minisztérium vegyi laboratóriumában, illetve a műszaki laboratóriumában, mivel ezek a termékek egyrészt tartalmaznak lágyítószert, tehát az úgynevezett talátot, ugye ez lehet kockázatos, illetve a különböző mechanikai vizsgálatokkal azt teszteljük, hogy a szerkezeti kialakítása a játékoknak mennyire biztonságos, megfelele a szabványoknak, nincsenek-e könnyen leváló apró alkatrészek, amelyek esetlegesen fulladást okozhatnak.
Meddig tart ez a vizsgálat, és lehet-e azt úgy nagyjából tudni, hogy hány terméket, játékot fognak majd megvizsgálni?
Jellemzően ez őszig tart, és a tavalyi évhez hasonlóan az idén is körülbelül 80-100 féle játékot tervezünk megvizsgálni. Ugye ez termékféleséget jelent, és ezen felül pedig a vámhatáron is, ugyanúgy az elmúlt években tervezzük ellenőrizni a beérkező játékokat.
A tavalyi vizsgálat milyen eredményeket hozott? Volt-e olyan eset, ami kifejezetten megdöbbentette a hatóságot?
Tavaly 83 féle játékot ellenőriztünk a hagyományos kereskedelemben és az online kereskedelemben is. Ebből 37 féle játék volt kockázatos, és sajnos ebből a 37 féléből 30 súlyos kockázatú is volt, ami azt jelenti, hogy nem csak a polcokról kellett levennünk és visszavonni a termékeket, hanem a vásárlóktól is vissza kellett hívni, hiszen súlyos kockázatúak voltak. Itt is ugye a nem megengedett lágyítószertartalom volt a probléma, illetve a könnyen leváló apró alkatrészek. Ami viszont jó hír volt, hogy az online kereskedelemben mintavételezett termékek esetében nem találtunk kifogásolni valót, tehát jellemzően a hagyományos kereskedelemben és elsősorban az olcsóbb termékeket árusító üzletekben találtak a hatósági kollégák kockázatos termékeket. Egyébként az fontos megjegyezni, hogy ilyenkor a mintavételezés, amelyet a kormányhivatalok fogyasztóvédelmi kollégái végeznek, azok jellemzően célzottan történnek, ugyanis vannak olyan termékek, ahol már mondjuk a szerkezeti kialakításból látható, hogy nem megfelelőek, esetlegesen kockázatot rejtenek, és ezeket a termékeket minden esetben beküldik az ITM laboratóriumába ellenőrzésre.
Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A következő összeállítás pedig a klímavédelemről szól.
A világ egyre gyorsabban halad a digitalizáció, az elektromos energián alapuló megoldásuk és a fenntarthatóság felé, szerintem ezt már mindenki érzi és látja. Nekünk ez a három tényező nem csak egy üzleti tevékenység alappillére, hanem igazából úgy gondoljuk, hogy a fenntartható fejlődésnek a kulcsa is. Kb. 15 éve rendelkezünk egy olyan saját kutató intézettel, ami kimondottan ezzel foglalkozik, és az látszik, hogy elképesztő fejlődés ment végbe ezen a területen. Olyan technológiák, mint a mesterséges intelligencia, vagy a blokklánc, illetve a felhő alapú infrastruktúra vélemény szerint kihagyhatatlan és elképzelhetetlen lehetőséget kínál arra, hogy most éljünk ezekkel a lehetőségekkel, és a klímavédelmi szempontokban ezeket érvényesítjük. Úgyhogy mi úgy gondoljuk, hogy elért a technológia oda, hogy azt a rengeteg adatot, információt képes feldolgozni, és ebből ténylegesen használható javaslatok, használható gyakorlatok épülhetnek be a mindennapi életbe.
És a gyakorlatban a mesterséges intelligenciát hogyan lehet felhasználni, hogy a károsanyag kibocsátás csökkenjen? Mi az, amire ez a technológia képes lenne, vagy képes már most is?
Azt említettem, hogy rengeteg adatunk van. Az adatokat lehet modellezni, lehet következtetéseket levonni. Tulajdonképpen erre egy remek eszköz a mesterséges intelligencia, és azt gondolom, hogy jelengedhetetlen egy szükséges eszköz is, hiszen enélkül az adatokból tulajdonképpen információt, illetve következtetéseket nem nagyon tudunk levonni. És ami legfontosabb, hogy az összefüggéseknek az ismerete nélkül tulajdonképpen az egész szinte semmit nem ér. És azt, hogy nagyon kevés olyan terület, valahol elmondhatjuk azt, de a fenntarthatóság, a klímavédelem az biztos ilyen, hogy minden összefügg mindennel. Tehát ha valamit teszek itt, akkor annak egy hatása, pozitív vagy negatív hatása van egy másik területen, egy másik helyszínen, és ezeknek az összefüggéseknek a vizsgálata ma elképzelhetetlen, így vagy nagyon nagy mennyiség adatról van szó egy mesterséges intelligencia háttér nélkül.
Készítettek egy felmérést, amely szerint az esővíz gyűjtéstől a közlekedési rendszerek irányításán és módosításán át számtalan területen lehetne a digitális technikát, technológiát alkalmazni. Nagyjából mekkora hatása lenne ennek a károsanyag kibocsátásra? Mennyivel lehetne csökkenteni az üvegházhatású gázok levegőbe jutását?
Hát itt különböző számok hangzanak el, de én azt gondolom, hogy a lényeg talán nem is az, hogy mi a konkrét szám. Egyébként ez egy magas érték lehet, hanem az, hogy mindenki a saját területén, akár a privát életben, akár az üzleti életben próbáljon úgy gondolkozni és úgy tevékenykedni, hogy valamit hozzátegyen ehhez. A tanulmányban azt próbáltuk bemutatni, hogy konkrét esetek kapcsán milyen lehetőségek vannak. Mondok példákat, ami talán adhat ötleteket olyannak is, aki esetleg más területen vagy más iparágban dolgozik. Az egyik ilyen konkrét eset például az volt, ami szerintem mindenkit érint, hiszen a világ népességének nagy része városokban él. Egy tanácsadó cég London önkormányzatával közösen megpróbált egy olyan vizsgálatot végezni, hogy hogyan lehet optimalizálni és széndioxid kibocsátásmentes közlekedést elérni az adatok elemzésével. Itt nagyon-nagyon nagy adatmennyiségről van szó. 250 milliárd adatot elemeztek a technológia kapcsán, ami körülbelül naponta 30 millió utazással volt kapcsolatos, és ennek feldolgozásával, ennek értékelésével készítettek olyan javaslatokat, meg olyan ötleteket, hogy hogyan lehet optimalizálni a közlekedést. Vagy ami szintén mindenkit érint, hiszen mindenki bemegy dolgozni egy irodaházba, hazamegy otthon a lakásába, a házába, hogy hogyan lehet optimalizálni, és hogyan lehet hatékonyabban használni az ingatlanainkat. Egy Hongkong ingatlan fejlesztő cég, egy óriás vállalat készített egy olyan tanulmányt, illetve indított el egy olyan projektet, ami egy hosszú távú dekarbonizációs program volt, és ennek keretében például megnézték azt, hogy intelligens világítással és esővízgyűjtéssel hogyan lehet az épületeknek az energia felhasználását optimalizálni. Ehhez még hozzátették azt is, hogy ha mérik és digitális intelligens mérőeszközökkel mérik a felhasznált energiát, akkor mit lehet ezzel elérni. Nagyon impresszív volt egyébként az eredmény, mert ezeknek az eszközöknek az alkalmazásával, amit a mi segítségünket végeztek el, ezeknek az eszköznek az alkalmazásával közel 20%-kal csökkent a üvegházhatású gázkibocsátást. Tehát itt, amit nagyon fontosnak tartok megjegyezni, hogy az elméleti modelleken kívül, amikből valamilyen konkrét számok jönnek, nagyon-nagyon jó példák vannak, gyakorlati példák, megvalósított és megvalósult példák vannak a világban, és a megvalósult példákon keresztül konkrét számokat látunk, és mondjuk ennél a konkrét példánál ez egy 20%, ami azért egy nagyon jelentős csökkenés.
Az elmúlt percekben Király István Dániel beszélgetését hallották Veres Zsolttal, a Schneider Electric vezérigazgatójával, ugyanis akár 70%-kal csökkenthető a károsanyag kibocsátás a mesterséges intelligencia felhasználásával. Legalábbis ez derült ki a CNBC Catalyst és a Schneider Electric közös felméréséből. A technológia az esővízgyűjtéstől és a közlekedési rendszerek átalakításáig segítheti a klímacélok megvalósítását a rendelkezésre álló adatvagyon elemzésével. A témáról egyébként bővebben is hallhatnak majd az Inforádió Energia Világ című műsorában ma este 8 órától.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Újra itt van velünk Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz Karcsi, jó reggelt kívánok! Mi történt az elmúlt mintegy 20 percben a BTM?
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat. Alapvetően sok változásról nem tudok beszámolni, továbbra is jó a hangulat a magyar részvénypiacon, 0,8%-os pluszban van most éppen a Bux Indexük fél órával a nyitást követően, és a vezető papírok is erősödni tudnak. A Richter árfolyama 1,5%-kal 8380 forintra ugrott, de az OTP is már közel 1%-os pluszban van, 18150 forinton. A Magyar Telekom továbbra is 424 forintba kerül, ami 0,7%-kal magasabb a pénteki szintjénél. A MOL pedig egyelőre 2728 forinton stagnál.
Egy rövid pillantás a forint árfolyamára.
A forint erősödéssel kezdte a hetet, már 0,3%-os javulásban van a magyar deviza, így most 357 forint 75 fillért kell fizetni egy euróért.
Köszönöm szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Smartex megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsort támogatta a PwC Magyarország.